Na, szervusztok, 39. alkalommal, kedves hallgatók.
Ez már csak egyel kevesebb, mint a 40.
Pontosan, egy nagyon fontos bejelenteni valóval szeretném kezdeni ezt az adást. Sajnos tudnotok kell valamiről. Tehát amikor annak idején 2015-ben elkezdtük ezt a podcastet, akkor igazából mi végig úgy gondoltuk, hogy az egyikünk meleg. 5 évbe telt majdnem, mire kitaláltuk, hogy melyikünk lesz az, de tudnotok kell, hogy most, hogy egy kicsit estek a hallgatottsági adataink, sajnos nem húzhatjuk így tovább, és ki kell húznunk a rolling kártyát a pakliból, és be kell jelentenünk, hogy a Tony az. De nem csak most, hanem mindig is az volt. Remélem, ti is értettétek az összes utalást, amit az 5 év során tettünk a 39-38 adásban.
De várjál, Tomit mondtál, vagy Tonit? Mert én nem emlékszem.
Teljesen mindegy, mivel hogy nyilván hülyeség az egész, a kurva életben miért tartunk még mindig itt? Már megint meleg lett egy Harry Potter szereplő az előző adás óta.
Tony, téged megtolkieneztek. De nem Tolkien.
Megrollingozták, igen. De hogy
megrollingoztak.
Basszus...
De nem lett meleg, mindig is az volt, érted?
De pont, de hogy, tehát, sírok, gyerekek, basszus, nem már. Miért csinálja ezt Rowling, hogy várjátok, ez mi volt a pontos hír? Tehát a Draco Malfoyt játszó színész nyilatkozta, hogy a karaktere meleg volt a
könyvben. Megerősítette, hogy már akkor is az volt.
De várj, tehát mi volt, tehát hogy mit erősített meg? Tehát valaki mondta, hogy Draco meleg, és ő mondta, hogy igen? Tehát ki mondta ezt? Tehát ez Rowling volt?
De azon kívül, hogy belinkeltem neked ezt a cikket, én nem nyúltam hozzá.
Aha, jó, akkor sajnos végig kell olvasnom. Nem, engem felborított a címe, és nem nyomtam meg, de...
Az American Online-nak volt egy interjúja a... Hát ilyen kisebb szereplőkkel, tehát nem nagyobb, a nagyobb hármasból, illetve lehet, hogy Rupert Grint is benne volt. Tom Felton, Rupert Grint, Warwick Davis, Ivana Lynch, aki ugye a Luna Lovegood volt, Oliver Phelps, George Weasley, James Phelps, ő pedig Fred Weasley, és őket meginterjúolták, és de egy ilyen vicces interjút, tehát meg lehet nézni YouTube-on is, amin ökörködnek, mert mindenféle fasságokat mondanak, és ebben mondták azt, hogy egyébként végig bele volt zúgva a Draco Malfoy a Harry Potterbe.
Jaj, annyira tudtam, hogy ez is benne lesz, hogy igazából ez volt a probléma.
Ez annyira kellemetlen, de komolyan.
Szóval ez most nem kifejezetten írói bravúr, vagy... franchise lépés, jó, ez egyszerűen csak egy poén, valószínű a Rowling felé kikacsintva.
Minden esetre az egészet utálom, úgy, ahogy van. Hagyjuk már úgy a melegeket, mind a Harry Potter békén, úgy, ahogy vannak.
Ezzel kapcsolatban én egyébként, amikor ez kibukott és beszéltük a cseten, akkor föltettem egy olyan jellegű kérdést, vagy nem is kérdés volt, inkább egy olyan megállapítás, hogy szerintem ez azokat az embereket idegesíti, akik egy, vagy ezt az egész meleg témát nem bírják, vagy kettő, azokat, akik azt nem bírják, hogy népszerű dolgok, aktuálisan népszerű dolgok bejelentésével hírverést csinálnak, és ezzel mit tudom én, árnyalják, vagy megváltoztatnak valamit a történetben, ami eddig mondjuk mellékes volt, vagy lényegtelen, vagy ilyesmi, tehát... És feltételezem, hát egyik is homofób, vagy? Ezt is megbeszéltük hát, már sokszor, szóval itt tisztán nem. Az üzleti oldalban van a gond, hogy az érzése a Csabinak nagyon erősen, nekem meg finoman, a Tominak meg nem tudom, hogy ez inkább most egy üzleti döntés, hogy ezek a dolgok így kibuknak, és...
Hát, igen, és ezzel még nem is lenne gondom, hogyha üzleti döntések alapján, mondjuk mit tudom én, tehát az olyan típusú üzleti döntésekkel, amik tisztán üzletiek, nem szokott gondom lenni, mert tehát a kapitalizmus sajnos az így van, és nem találtunk még ki jobbat, de hogy pont az egyébként igen nagy javuló tendenciát mutató meleg elfogadottságot árusítják ki ezzel, hogy gyakorlatilag komikus szinten mindenbe belehozzák ezt, mindenféle alap nélkül. Tehát nyilván tök hiteltelen lenne, azért... ha ezen én akadnék ki heteroszexuálisként, tehát hogy én nem tudom, hogy aki melegként a jogaiért küzd, annak ez sértő-e. Én úgy képzelem, hogy nekem az lenne. De lehet, hogy hülye vagyok, nem tudom. Tehát fenntartom a jogot, hogy ez egy hülyeség, ezt én így...
Én feltételezem, hogy ők ezt nem tartják sértőnek, viszont azért tegyünk különbséget a Draco Malfoy és Dumbledore melegségével kapcsolatban annyiban, hogy az egyik a jelenleg futó franchise sorozatnak a legendás lényeknek egy plot eleme, a másik meg csak szimplán egy fun fact. Tehát, hogy akkor
jó,
most...
Jó, de a fun fact is az a bajom, hogy miért 2019-ben merül ez fel először, pontosan ugyanazért, amiért a Rowling is most csinál belőle pénzt, mert most van az, hogy már egy népszerű, milliók által nézett talk showban erről nem ciki beszélni, hanem menő. És hoppá, hirtelen ezzel elkezdtünk poénkodni, és mindenbe belelátni.
Hát most egy kicsit a ló másik oldalán.
Tehát, hogy milyen egyenjogúsági, meg milyen elfogadás, meg milyen nyitottság az, ami akkor születik meg, amikor már mindenki
csinálja. Szerintem ez teljesen természetes velejárója egy ilyen tabuból elfogadott dologgá válásnak, hogy egy ponton átbillen a ló másik oldalára, és ahogy ezt a MeToo-val kapcsolatban, meg mindennel kapcsolatban elmondtuk, hogy ott is átesett az egész a ló másik oldalára, majd elkezd egy kicsit finomodni, akkor megint kicsit visszacsúszik a balansznak a másik oldalára, de már kevésbé, és akkor egy idő után beáll. Tehát ez egész nem úgy történik, hogy akkor most kibukik valami, mint ahogy a MeToo is kibukott, és akkor rögtön a morális egyensúly állapotába kerül, hanem először nagyobb kilengésekkel, majd kisebb kilengésekkel próbál a morális egyensúly mentén billegni a jövőben. Tehát kicsit fölkapott lesz egy idő után, aztán egy kicsit nem, aztán egy kicsit elítélik, aztán egy kicsit nem.
Egyébként egy nagyon rövid kitérőt tennék, most ha már MeToo-t felhoztad, ma néztem az Other Side podcastet a YouTube-on, amit az Otherworld-esek csinálnak, ugye ezt már szerintem többször emlegettem, a Otherworld Zoli meg egy Felán nevű játékfejlesztő csávó podcastje, ketten beszélgetnek kb. Egy másfél óra, és a legutóbbi adásban merült fele az, hogy most nem tudom, milyen petíció, meg nagy felháborodás volt a játék, videójáték iparon belül abból, hogy nagyon kevés nőt vesznek föl ugye általában, főleg vezető pozíciókba, de amúgy is. Tehát, hogy elindult egy tendencia, hogy egyre több nő lett, és hirtelen most nem. És hogy azzal magyarázzák ezt, hogy a MeToo-nak a backlash-e gyakorlatilag az, hogy azért félnek nőket felvenni alapvetően férfiak által dominált munkahelyekre, ami hát egy videójátékos cég nyilván az, mert nagyon sokan élnek vissza azzal, hogy meg lehet MeToo-zni férfiakat. Na most ez nagyon sok szempontból borzalmasan hangzik, és én nagyon bízom benne, hogy az olajában nem így van, és ezt csak így magyarázzák, de hogy igen, tehát ez már a ló túloldalának a túloldala, vagy hát nem is tudom. Tehát, hogy...
Figyelj, most ha csak abból indulunk ki, hogy legyen egyenlőség ezen a földön, akkor ha vannak aljas férfiak, akkor vannak aljas nők is.
Ez pontosan így van, csak ugye ez azért nagyon veszélyes, mert hogy pont amikor már elkezdődött ez a dolog, hogy így nők hangját elkezdjük meghallani, akiknek mondjuk tényleg igaza van, és tényleg bántalmazás éri őket úgy lelkileg, mint fizikailag, szexuálisan, akárhogy, és hogy azért, mert van egy-két idióta közöttük, akkor már alapvetően így rájuk basszuk megint az ajtót, hogy fel se veszünk, mert nehogy féreg legyen. Na most ilyet nyilván férfiakkal nem csinálunk, tehát akkor megint a döntéshozók kezében lenne az egyenjogúság megteremtése, és nem. Szóval azért mondom, hogy ez most így elindult valami, aztán lett egy kis ellenszele, és most annak is ellenszele van, és a vége az, hogy van egy csomó frusztrált ember, és nem halad semmit a dolog. Mondom, amennyiben ez tényleg így van, mondom, ez ebben a podcastben volt erről szó, szerintem tök jó körüljárták, de hát nagyon nagy megoldást ők sem mondtak erre, meg nagy megfejtést, úgyhogy nem tudom. De hogy ez nem jó, sehogy se jó. Ahogy egymással bánnak az emberek, sajnos.
Ezzel abszolút egyetértek amúgy, hogy... De ahogy az előbb is mondtam, ezt a billegést a morális egyensúly mentén, ez várható volt.
Hát igen, csak úgy, hogyha nagyon-nagyon lekopaszítod az összes sallangot erről, akkor miről van szó? Tehát gyakorlatilag azt mondom, mondjuk egy teljesen szimulált fake eset, hogy mit tudom én, egy üres szobába beterelsz egy férfit meg egy nőt egy órára, nem hallod, hogy miről beszélnek és mi történik, kijön ez a két ember, és a nő azt állítja, hogy a férfi megerőszakolta, a férfi azt állítja, hogy nem. Kinek hisz a társadalom?
Hát figyelj, pont ezért nem marad kettesben tanár és mondjuk férfi tanár és diáklány soha egy iskolában, egy tanteremben, vagy legalábbis ügyelnek rá, hogy ez ne forduljon elő, és tudod, ki ügyel rá sokkal inkább mostanában már a tanár.
Hát nyilván, mivel az ő életét tehetik tönkre, míg a gyereknek nyilván igaza lesz, mert ő a kiskorú.
De ugyanúgy a gyerek is veszélyeztetett, tehát hogyha a tanár egy féreg.
Persze. Hogy... De pont ez az, hogy az alapvető bizalmi normák sérülnek azáltal, hogy már magát nem, a szituációt igen, is elkerüljük, mert senki nem bízik senkiben.
Nem merünk kettesben maradni emberekkel, mert akikkel nincs konszentünk, vagy hogy hívjam, mindegy, nem írtuk alá a papírt, hogy igen, szabad vagy nem fogok, akkor inkább legyünk tömegben.
És itt nagyon jól ráfűzhetsz arra, Tony, hogy te most social media böjtön vagy.
Igen, nem is tudom, hogy böjtnek nevezzem el, mert határozatlan idejű a dolog, és nem 100%-os a megvonás, vagy inkább a leválás ezekről a dolgokról. Az kiinduló pontja az inkább az, hogy én hajlamos vagyok halogatni dolgokat, és egyik reggel azt vettem észre, miután 1 óra 10 percet töltöttem az ágyból való kikászálódás előtt azzal, hogy olyasmiket olvastam a Facebookon meg a Twitteren, amikre csak indulatos, cinikus, arrogáns dolgot tudtam volna reagálni, vagy pedig fölbaszott, mint az állat, mert politika és hozzászólások és egyebek, és mikor rájöttem, hogy mindezzel elcsesztem 1 óra 10 percet, és ahelyett, hogy felkeltem volna, és mondjuk tornázok egy kicsit, vagy megcsinálom a reggelit, vagy beírek előbb a munkahelyen, vagy akármi más, ami hasznosabb, ez ilyen kicsit ilyen szemfeltáró dolog volt, és így mondtam, hogy jó, akkor először is nincs reggel telefonozás, nincs este telefonozás lefekvés előtt, még konkrétan most a vécén se veszem elő a telefont, ami jelen pillanatban nem tudom, hogy milyen hatással van a bármire is, de úgy gondolom, hogy nem, régen kibírtuk telefon nélkül ott, és akkor most miért ne? És ezekre az alkalmazásoknak letiltottam az értesítéseit, a badge-eit, a hangjait, mindent, és elpakoltam őket egy mappába, szükség esetén ott vannak, hozzá tudok nyúlni, meg tudom nézni, a mozis oldalnak kell néha hirdetéseket csinálni, tehát így emiatt esetleg szükséges, de úgy nem kapom az értesítéseket, és egészen jól megvagyok nélküle. Nem is nagyon hiányzik. Szóval most... Más dolgok kötnek le, előveszem a Stanley életéről szóló képregénykönyvet, vagy tényleg tornázok, vagy mit tudom én, elmegyek futni, vagy nézek valamit a tévében. Az összes hír, amit magamba fogadok, az a RTL Klub reggeli műsorát megszakító hírblokkok, amik ilyen 1-2 perc, és kb. Ennyi. Meg hát mondjuk egy-két hírlevél, tehát az leveleket nézek, meg ilyenek, tehát ilyen, amik szakmai hírlevelek jönnek, azok jönnek. De nem vagyok feliratkozva semmilyen politikai vagy közéleti dologra, tehát az most így kívül esik a... Meg a ismerősök és nem ismerősök által megosztott furcsa és zavarba ejtő és szükségtelen dolgok sem érnek el annyira.
Én hírekkel amúgy úgy vagyok egy ideje, hogy pont azokat olvasom el, amiket egy olyan ismerősöm oszt meg valahol, akinek érdekel mondjuk a látásmódja. Nagyon kevés ilyen ismerősöm van, de hogy így, tehát az, hogy én végignézek egy hírportált, az nekem már egy ilyen nagyon-nagyon távoli dolog, hogy én ilyet csináljak, de se magyar, se külföldi, egyszerűen csak képtelenség átlátni az egész világot, és képtelenség pártatlan, objektív hírforrást találni, akkor meg mit terheljen magam azzal, hogy tehát hogy ezek nem az én közvetlen életemről szólnak, hogy most nem tudom, mik történnek a politikában, sajnos, teszem hozzá, nem az én életemről szólnak, de...
Na, erre viszont hadd fűzzem gyorsan rá, hogy azért mégiscsak olvasok híreket, most jött eszembe, hogy visszaraktam a telefonra a Flipboardot, ugye ami híreket gyűjt az internetről, és megfelelő ilyen lapozgatható formába teszi ezeket, és annak van egy ilyen for you része, ami minden nap egy kazal hír van benne, ami tetszik, azt meg lehet szívecskézni, és akkor tanulja, hogy ezek a fajta hírek téged engem jobban érdekelnek, és akkor ezt nem most mondom, hogy minden nap, de ugye egy-két naponta így átpörgetem, amíg érdekesnek találom, és kb. Ennyi. És ez egy viszonylag jó szűrő, és nincsenek hozzászólások se.
Az egy nagyon nagy feature.
Tamás, hogy állsz a social médiával?
Körülbelül egy éve írok egy posztot a Twitterről, Mediumon, de még mindig nem tudtam igazából befejezni, mert mindig nem tudtam hova tenni a Twittert magamba. De nem tudom. Tehát tényleg ez a nagyon sok forrás ömlik az emberek fejébe, vagy nagyon sok információ, és ezt feldolgozni és követni. El kell dönteni, az ember mi akar lenni, influencer, vagy pedig csak egyszer élni akarja az életét, de tisztább akar lenni bizonyos dolgokkal, amik őket érdeklik, de hogy azt, hogy mindent követni és mindenre figyelni, most már mindenki ilyen személyes hírtelevízió lett egy személyben, mert mindenhonnan jön az info, meg a forrás, és próbálja kideríteni, hogy minek van igaza, és mit kell követni, és mit kell felfedni igazán, vagy miből kell anyagot kreálni.
És a másik oldalon meg ott vannak a személyes rinyálás, vagy éppen abszolút az érdektelenségbe fulladó dolgoknak a megosztása, amik valahogy mégis reakciót provokálnak a közösségből, tehát, hogy
mert a legalapvetőbb emberi táplálék a szenvedés, meg a nyígás, tehát ez egy ilyen modern társadalmi betegség, hogy annál népszerűbb soha nem leszel, mint hogyha minden szar, vagy minden jó.
Ja,
inkább a szar. Tehát a szélsőségekre egy harap mindenki, mert az ilyen nagyon könnyen megrágható kis junk food, és nagyon könnyű belájkolni azt, hogy kettes lett a matek érettségi, meg akarok halni, és akkor feel you!
Ja, hát meg
imádják ezt az emberek, és így nem tudom miért.
Meg azok az üzenetek, és én is bűnös vagyok, mert jó párszor írtam ilyen üzenetet én is a Twitterre, amik úgy kezdődnek, hogy emberek, akik.
Emberek, akik, igen. Nem, alapvetően szerintem valami új szabályrendszert kellene kitalálnunk arra, hogy már nem az van, hogy egy átlagos héten 5 emberrel találkozunk, és akkor így beszélgetünk velük egy rendeset, hanem hogy egy átlagos héten 500 ember életével látunk bele 3 percekre, ilyen posztok formájában, és akkor így beleugatunk, és egyszerűen nem, tehát hogy nem ismerheted ezeket az embereket, nem lehet releváns a te beleugatásod. Ezt kéne megtanulnunk egy kicsit, hogy azokat a határokat találjuk már meg, hogy most ha látsz valakiből 3 sort az életéből, akkor te őt nem ismered annyira, hogy megállapítsd, hogy ő most egy szarember azért, mert hozott egy ilyen meg olyan döntést. Egyszerűen nem, tehát félnek az emberek a komplexitástól, meg úgy általában a kicsit mélyebb megismerését a dolgoknak, mert hogy annyi másik dolog van még ehelyett, és egyszerűen soha nem ér véget a dolog, amit így fel lehet fedezni az interneten, és ilyennek kiválnak az emberek is, tehát hogy követsz érte több száz embert, és nézed a nyígásaikat, meg nézed a nem tudom miüket, és azt hiszed, hogy ismered őket, és hogy nem.
Hát figyelj, hála Istennek már 6 vagy nem tudom hány éve lehet felszínesen ismerkedni is az interneten.
De nem erről van szó, tehát hogy most nem tudom, próbálom társadalmilag megközelíteni ezt, hogy most akkor ugye miért is csináljuk ezt, hogy akkor például Twitteren, vagy nem tudom, Facebookon sok ember közé így bedobjuk ugye önmagunknak a kis véleményét, hogy ezen miért van szükségünk, és tehát érted, egy faluban elmész a bódba, és akkor ott megbeszéled a Sanyi bácsival a dolgokat, de hogy ez ennek a nagyon-nagyon túltolt modern megfelelője, hogy a világ összes Sanyi bácsia ott van a képernyődön, és csak oda hányhatsz anonim, amit akarsz, és
miért akarnak az emberek celebek lenni? Miért akarnak tévéműsorokba szerepelni, rádióba, újságba? Szerintem ez ugyanerről szól, hogy végre megvan a te kis saját csatornád, ahol megosztatod a gondolataidat, és az emberek figyelnek.
Pontosan,
rád.
Itt a lényeg, az emberek figyelemre vágynak, arra vágynak, hogy figyeljen rájuk valaki, mert mondjuk kórosan figyelem hiányban szenvednek, vagy abszolút tényleg nem figyel rájuk senki, mert magányosan ülnek otthon. De mind a kettő létezik.
Persze, de szerintem alapvetően, ha belegondoltok abba, hogy a mostani 18 éves emberek, akik azért így elég komoly magját képzik mondjuk a Twitch stream nézőknek, meg így a Twitternek, meg az Instagramnak, tehát ők 2000-ben születtek, 2001-ben. Tehát ha belegondoltok, hogy 2000-ben akinek született gyereke, az ugye akkor lehetett így 20 és 30 között, ami azt jelenti, hogy nem sokkal idősebbek nálunk ezek az emberek, akik az ő szüleik. És ha belegondoltuk így a volt osztálytársaidokba, hogy általában a mi generációnkban, hogy így milyen emberek nevelnek gyerekeket, akkor így szerintem egészen logikus, hogy nagyon sok embernek nem kéne gyereket nevelnie. És nagyon sok ember nagyon nem tudja, hogy ez hogyan kéne csinálni, és ezért már felnőtt egy konkrét generáció, és dolgozó felnőtté vált egy olyan generáció, akivel soha nem beszélgetett igazából senki.
Nekem most az jutott eszembe, hogy akár nekem 24 éves koromban is lehetett volna, vagy 22 éves koromban is lehetett volna már gyerekem, hogyha úgy hozza a sors, de basszus, én nem biztos, hogy akartam volna, hogy a 22, 24 vagy 26 éves énem gyereket neveljen. Jó, biztos, hát változtatott volna rajta maga a gyereknevelés az akkori énemen, de így visszagondolva...
Persze, tönkretett volna, mert nem élhetsz, nope. És ezt rajta vezetted volna le.
Lehet. Lehet.
Nagyon sokan csinálják ezt csak azért mondom.
De én például sokkal, de sokkal gyerekesebbnek tartom az akkori énemet, és nem biztos, hogy alkalmasnak érezném a mai fejemmel azt az énemet gyereknevelésre. Aztán ezzel nem azt a korosztályt minősítem per pillanat, hanem konkrétan saját magamra mondom ezt, hogy ha visszanézek az akkori önmagamra, akinek a legfontosabb dolog az volt, hogy este, amikor hazaér a melóból, akkor még legyen egy kicsi is ideje grindolni, mielőtt megy raidelni a WoW-ban. Tehát, és sok
és gondolj bele, hogy ezzel te mennyire a nagyon felső pár százalékba tartozol, akinek csak ennyi problémája volt a gyerekességgel, és nem mondjuk azt, hogy egy drogfüggő valami faluban, hát, aki veri az asszonyt. Márpedig sajnos belőlük van több. És ezeknek a gyerekei nézik a YouTube-on a Dancsót, meg a VR Pistit, és ezek kommentelik azt, hogy kitépem a beled, te büdös féreg. Mert olyan indulatok vannak benne, amiket otthon látnak.
Ha már indulatok, most én nem vagyok egy nagy VR néző egyébként, de ott azért szerintem a content is promotálja az indulatokat. Tehát az azért egy ordítozós, beszólogatós műsor, nem pedig egy csendesülős, beszélgetős azért.
Hát azért ezt válasszuk ketté, mert azért amikor a Pisti rage-el egy játékban, akkor ordít meg, bazd meg, ol, persze, de azért a VR, tehát ők heti szinten 20 óra kontentet raknak le, amiből mondjuk 17, az gyakorlatilag beszélgetés, tehát hogy nekik van podcastjuk is.
De ez azért része az image-nek, nem? A rage-elés.
Persze. Nyilván ez, tehát ők azért valahol... Tehát ugye ők azzal futottak be, hogy a Pisti viccesen üvölt. Tehát valamilyen szinten meg kell ezt tartaniuk, mert érted, valahogy el kell adni a brandet. De ugyanakkor meg rengeteg hasznos dolgot is csinálnak. Tehát ugye van ugye ez a Happy Hour, ami minden reggel egy órás podcast, és ezt néha-néha bele-bele nézek, és azért ott... Tehát a Pisti egyébként egy halál normális ember, tehát nagyon sokszor beszélgetnek ilyen alapvető morális kérdésekről, meg társadalmi témákról, meg emberekről, meg ki hogy viselkedik az utcán a közlekedésben, az itt, meg ott, meg amott, és baromi korrekt világlátása van a csávónak, de hát nyilván a gameplay az néha... tehát az úgy olyan, hogy néha ordít.
Ja, hát tehát, persze, és félre ne érts, abszolút nem elítélni akartam, csak hogy ez nem feltétlenül csak a kommentekben jelenik meg, akár maga a tartalom is, hogy mondjam, meghívó lehet arra, hogy rage-eljenek a kommentek között. Nem mint hogyha nagyon invitálni kéne az embereket arra, hogy vállalhatatlan módon nyilvánuljanak meg a kommentekben.
Persze, de nem is igazából a rage-elés a gond szerintem, hanem hogyha megnézed pont ennek a Happy Hour-nek a chat falát, ami ugye live-ban ott van oldalt, hogy tehát azt látom, hogy ilyen 14-18 éves gyerekek reggel iskola előtt gyakorlatilag a napi beszélgetésüket itt tudják le. Tehát hogy nagyon sokaknak az az egyetlen egy ilyen platform, ahol meghallgatják azt, ami velük tényleg van, mert a szüleik valószínűleg nem. Tehát, hogy tényleg idegenekkel egy chat falon vitatják meg, hogy ma mi lesz a suliban, meg mik a nehézségek, meg hogy mi van a lányokkal, meg mi van a fiúkkal, és basszus, tehát persze, annak idején 13 éves koromban én is IRC-n beszélgettem az online barátaimmal, de hogy nem csak velük. És hogy velem beszélgettek a szüleim, meg azért voltak kevés, de voltak barátaim, És hogy tényleg azt látom, hogy csak végignézel egy villamoson, végignézel egy metrón, hogy jó, nem akarok ilyen klisés tenni, hogy mindenki a telefonját nézi, tehát azon bármit nézhetsz igazából. Csak hogy egészen furcsán átalakult az, hogy alapvetően okos eszközökről fogyasztunk mindent, és hogy aki már úgy nőtt föl, hogy ez nem is volt kérdés, hogy a kommunikáció az gépelve történik, és nem beszélgetve, ott azért ezt nem hagynám csak úgy simán ennyiben, hogy jó van ez így.
Tök érdekes, amit mondtál a metróról, mert most így belegondolva, így visszagondoltam, hogy mi volt előtte, amikor nem telefonoztunk, akkor az emberek így ültek, mert beszélgetés a metró zajban, akkor se nagyon jó, elvétve, de akkor is a többség egyedül utazik. És akkor mit csináltak? Jó, van, egy-két ember olvasott, mert volt nála egy könyv, de amúgy mindenki bámult maga elé, meg nem is nézett ki az ablakon, mert egy nagy lukban fut az egész metró, tehát az emberek így ültek és néztek maguk elé, esetleg újságot olvastak, vagy valami. Most ehhez képest az, hogy telefonon csinálnak valamit, ami most vitatható, hogy mennyire hasznos vagy haszontalan, ez mindenkinek a sajátja, de talán szerintem még talán normálisabb, mint valahol a hasznosabb időtöltés, mint ülni és rohadni a légkondicionálatlan metróban.
Persze azért nem erre akartam elvinni, csak hogy tehát én azért aggályosnak látom azt így hosszú távon, hogy ennyire természetes, meg ennyire second nature az már egy mai 18 évesnek, hogy full online tud önmaga lenni, és hogy otthon meg így személyesen meg nem alakulnak ki azok a kommunikációs alapvetések, amiktől így ne szorongana, vagy ilyesmi. Tehát az, hogy itt tele van a Tumblr, meg a Twitter, meg a nem tudom, ilyen 18-20 évesekkel, akiknek tényleg ez a úristen, minden mennyire szar, és mindenki rohadék, és engem mindenki gyűlöl, hát persze, mert nem tudtak meg kommunikálni az emberiséggel. Nyilván baromi nehéz lehet, hogyha mindig szorongsz, mert hogy azt kaptad otthon, hogy szar vagy, és nem mersz megszólalni élőben, mert hogy úgyis egy szar vagy. De ez egy borzasztó dolog, és hogy erre meg csak ráerősít az, hogy ehhez online egy ilyen hatalmas nagy befogadó keblére ölelő közösséget találsz, hogy nekünk is nagyon szar, gyere ide, és akkor így éjszakákban hajlóan megbeszélik, hogy odakint az ajtón túl az a világ az milyen borzasztó.
Én rájöttem, hogy engem ez rettenetesen idegesít, amikor azt éreztem, hogy az összes ilyen megnyilvánulásra valami cinikus vagy ellenkező hozzászólást akarok írni, csak azért, hogy szembe helyezkedjek azzal, amit mond. És rájöttem, hogy igazából nem is a véleményével van bajom, hanem az egész megnyilvánulási formával, és ezért is engedtem el ezt a dolgot. De Tomi, te mennyire találkozol kint a 2000 után született emberekkel? Van másod kint a annyival nyugatabbra, mondjuk így, vagy ez már ebből a szempontból azért Magyarország is fölzárkózott a nyugathoz?
Hát mire gondolsz?
Tömegközlekedésen, vagy benne a városban, mit csinálnak a mostani középiskolások, meg ezek, tehát hogy ugyanazt látod, amit mi beszélünk itt?
Én, amiket így eddig olvastam, vagy eddig tapasztaltam, mit tudom én, a városba utazgatva, vagy látva dolgokat, hogy az itteni gyerekek, vagy ez a generáció, nem tudom, de iszonyatosan gonoszak. Tehát mindenféle hülyeségeket csinálnak, és én nem tudom, hogy ez most kifejezetten tényleg angol dolog, vagy ez csak egyszerűen így a korral jár, de hülyeségeket csinálnak, meg már mit tudom én, délután, este 7 órakor már mat részegen lányok mezitláb sétálgatnak, úgyhogy még csak a buli akkor indult el. Szóval, ja, nem tudom azt mondani, hogy a felvilágosult nyugat, meg a haladó nyugat az ebben, hogy is mondjam, az eszenciája az így ebben gyűlne össze, hogy mennyire jó
ez
dolog
van,
itt lenni. Egyszerűen szerintem ez a szabadság, meg szerintem az, hogy itt nagyon hamar, itt nagyon korán szülnek az emberek. Tehát 21-22 évesen itt már, sőt van, hogy 19-18 évesen szülnek, nem tudom, hogy azért, mert egyszerűen felelőtlenek, vagy mert egyszerűen nem működött jól a szexuális felvilágosítás, de valószínűleg a kettőnek a keveréke. És egyszerűen olyan emberek kerülnek idő előtt apa, meg anya szerepbe, akiknek tényleg nem kéne, amit a Csabi is mondott, és nehezen birkóznak meg ezzel. De egyébként ebből adódóan rengeteg a válás is, meg a korán véget ért házasság is. De ezt most nem statisztikák alapján mondom, csak így amennyit így a környezetemből hallok, vagy tapasztalok.
Hát, akkor a nyugat se ott csak olbászból van a kerítés ezen a területen. Múltkor valahol szóba került az, hogy valaki így, nem tudom, nem is hiszem, hogy háborgott rajta, csak így mondta, hogy igazoltatta a rendőr. És akkor így megmondtam, hogy de most mi ezen a meglepő, hiszen hát a rendőr igazoltathat, és akkor erre valaki reagálta, hogy ez itt nálunk van, tehát ez ilyen blokknak a sajátossága, tehát külföldön csak úgy azért, hogy beazonosítson, meg elkérje az ID-dat, azért nem állít meg a rendőr, mert milyen jogon.
Ezt alátámasztom.
És hogy...
Konkrétan autópályán is, hogyha megállít a rendőr, akkor alapos oknak kell rendelkeznie, hogy megállított. Tehát különben, ha nem, akkor bármikor följelentetett.
Hát igen, de hogy milyen érdekes, hogy én meg rögtön azt reagáltam, hogy hát ez tök természetes. Hát nem. Pedig lehet, hogy nem kéne, hogy természetes legyen, csak ezt nem tudtuk levetkőzni abból a rendszerből, ahol mindenkit igazoltattak azért, mert kicsit csúnyán állt a szeme.
Igen.
Most a rendőr témáról eszembe jutott, most nem is tudom, azt hiszem tegnap volt egy ilyen vita a Twitteren, valaki megkérdezte, hogy ha trafipaxot látsz, akkor villogsz-e vagy jelzel-e a szembejövőknek. És itt két táborra szakadt a nép, és azt mondta az egyik fél, hogy hát nehogy már támogassam a bűnözést, úgyhogy nem, igenis fusson bele a trafipaxba a személy gyorshajtó. A másik meg azt, hogy baszki, 1966-ban hozták ezeket a sebességhatárakat, 23 Wartburg volt összesen a megyében, és hogy igazából tökre nonsense a sok 50-es, meg 40-es, meg 70-es tábla, és hogy tökre lehetne menni, és hogy legyünk már kicsit rugalmasak, meg intelligensek. Nem tudom, ti gondoltok erről valamit?
Hát ez érdekes, én engem úgy szocializáltak, amikor tanultam vezetni, hogy azt láttam, hogy ha megyek valamerre, és valaki egy kis kört rajzolgat az ujjával a szembejövő autóban, igen, akkor az azt jelenti, hogy radar, hogy mérnek, és én ezt megtanultam, hogy akkor ez azt jelenti, hogy nyilván akkor az emberek jelzik ezt a dolgot egymásnak. Aztán ott van a Waze, ahol meg amúgy is kirakják az emberek ezt a dolgot. Én betartom a sebesség határokat, nem érzem indokoltnak azt, hogy gyorsabban haladjak, mint nagyon sok helyen, ahol a nyilván megfelelő határértékekkel ezt is, tehát a néha én is megyek 60-nal ott, ahol 50-nel lehet, meg fölmegyek 100-ig.
De azt, hogy pont nem fogja meg a radar egyébként.
De ezek ilyen apróságok, tehát én is érzésre vezetek, és időnként átlépem a sebesség határokat, amik meg vannak szabva, de összességében nem érzem például azt, hogy indokolt lenne nagyon gyorsan hajtani. Amikor legutóbb kim voltunk Norvégiában, és autóval voltunk, ott egyetlen egy úton nem voltam, egy darab út nem volt, ahol 80-nál nagyobb lett volna a sebességkorlát, sehol. És ott viszont nagyon szigorúan veszik ezt az egészet, szóval mindig be is tartottuk. Egyszerűen...
Na jó, hát mondjuk ott várjál, ott hideg van és csúszik, azért az egész más.
Nagyon, nagyon jó állapotban voltak az utak, nem volt annyira hideg és nem is hát... csúszott, de ennek ellenére tehát nem volt olyan kaliberű út például, de nem találkoztunk autópályával, csak országutakon mentünk, és ott 80 volt a max.
Igen, tehát most én nem is arra gondolok, mert nyilván, hogyha valaki a Váci úton 140 nem megy, nyilván lője le a rendőr, de igazából a baj itt az, és ezt is felhozták többen, hogy konkrétan Magyarországon a trafipax az nagyon-nagyon kevés esetben van olyan helyen, ahol annak biztonsági szempontból értelme van. Tehát általában olyan helyen van, ahol nagyon könnyű, teljesen jelentéktelen szabálysértésekért nagyon sok pénzt beszedni. Tehát arra gondolok, hogy szerintem, hogyha valaki 70-es táblánál 150-nál megy sűrűn lakott területen, az dögöljön meg, viszont hogyha valaki hajnali 3-kor egy négysávos úton, ahol sárgán villognak a jelzőlámpák, a és nincsen semmilyen tábla, tehát elvileg 50-nel kéne menni, és ő mondjuk 85-tel megy, mert mondjuk így hajnali 2 van, és már érne haza a picsába egy koncertről, igen, ez én vagyok általában, és ott áll hajnali 2-kor egy bokor mögött egy ilyen rendőr, hogy biztos, hogy valaki ezt izé. Tehát, hogy ezeket annyira aránytalannak érzem, és hogy ilyen esetben, hogyha nekem villog egy szembejövő, hogy figyelj már, ott ül a paraszt a bokorba, azért én nagyon hálás vagyok, mert hogy egész egyszerűen 0%-ban érzem bűnnek, hogy egy kihalt prérin, bazd meg, átlépem 30%-kal a megengedettet.
Csak egy elvi kérdés, hogyha 85-tel mész egy 50-es táblás részen, és sárgán villog a lámpa, és van egy kereszteződés előtted, azon is áthajtasz 85-tel?
Hát mi...
Nem félsz attól, hogy valaki ugyanezt gondolja a
hát
szemközti sávban?
Hát a kereszteződéseknek van egy rendszere a kreszben, hogy azok vagy védettek, vagy jobbkezesek. Nyilván a jobbkezesben nem hajtok bele, de hogy ahogy főúton megyek, miért nem mennék akármennyivel?
A másiknak
hát hogyha ez a bizalmi elve, ez a kresz alapja. Hát hogyha basszus, egy olyan főúton megyek, akkor a főúton megyek. Oda elém nem jöhetnek be, kész. Hogyha attól félnék, hogy megszegik a kreszt mások, akkor ne vezessek autót. Tehát ez így nem működik.
50, ez nekem a 80 azért az más.
De mondom, de hajnali 3-ról beszélünk a Kerepesi úton. Tehát érted, közel távol sehol nincsen senki.
Én egy harmadik nézőpontot raknék ide bele. Én ide raknám a megfelelő ítélőképességgel bíró szervnek a figuráját, aki mondjuk hát lefényképez, de azt mondja, hogy nem volt belőle gond. És akkor, amikor a következő autó jön, aki meg 150-nel lépi át az 50-et, azt meg igenis utána megy. Tehát, hogy...
Nagyon jó. Pontosan ugyanezt mondom én is, hogyha ez az első ilyen rendőr szolgálatban állna Magyarországon, azt mondanám, hogy öcsém, csináld, támogatlak. De hogy amíg azt látom, így 10x év vezetés után, és azért nem keveset vezettem, meg nem kevés úton, hogy mindig a legsunyibb, legfosabb helyen, és soha nem ott állnak, ahol egyébként bármi veszélye lenne annak, hogy te azt az 50-et átléped.
Hát csak igen.
Tehát, rengeteg útszakasz van, ami életveszélyes, és ahol én sem megyek gyorsabban, mert pontosan tudom, hogy nagyon-nagyon szar, és tehát mit tudom én, biztos vágjátok a tököli Hungária kereszteződést, ami egy ilyen rettenetes dolog, mert ugye ott folyamatosan ugye a buszsáv megszűnik, így kanyarodik, úgy kanyarodik, meg a villamos sín, meg a nem tudom, és ott basszus simán megtörténik az, hogy ez a még átférek azon a rózsaszín lámpán, BMW az ilyen 94 játép a Hungárián. Életemben egy rendőrt nem láttam a környéken. De hogy a Keresztúri úton basszus, a Budapest vége tábla mellett az árokba, ott meg rendszeresen látok egy ilyen álcázott fehér Wagon Air Plus-ból mérő rendőrt.
Én azt is el tudom képzelni egyébként, hogy nekik az a céljuk, hogy megfogják a gyorshajtót, ezért olyan helyen próbálják meg, ahol nagyobb eséllyel foghatják meg.
Hát és azért... De hát ez adószedés, ez nem a biztonságról szól, ez adószedés.
Jó, de figyelj,
ezért álszent azt mondani, hogy én vagyok a bűnös, aki 64-jel megyek az 50-nél. Jó. Nem, tehát ez nem így van.
De aztán most az előbbi belátó rendőr képhez oda tenném azt, hogy jó, de akkor annak a rendőrnek most megfordul a fejébe, hogy mi van, hogyha ez az ember, akit mondjuk 85-tel hajt 50 helyett, az igazából, mit tudom én, 100 méter múlva már 150-nel fog hajtani, csak most épp lelassított valamiért, mert a telefonját keresi, ami leesett, mivel SMS-ezett. Tehát...
Jó, de ezzel az erővel mindenki bűnös, tehát...
Igen, mi van akkor, hogyha azért megy 85-tel, mert menekül egy gyilkosság helyszínen?
Igen, tehát azért ez így már kicsit meredek nekem.
Rendben van, de... ezért vannak szabályok. Ezért kell valamilyen formában határokat meghúzni, ami mentén szétválasztjuk azt, hogy kit tekintünk már bűnösnek. Jó, hagyjunk benne mozgásteret, tehát 10% az még belefér, 20% vagy 30% az már nem fér bele, azért, hát mert meg kell húzni
mondtam,
egy határt.
Hogy mivel varbugokra meg zsigulikra húzták a legtöbb sebességhatárt, én ezt update-elném, tehát az, hogy a Hungáriának bizonyos szakaszán már lehet 70-ezni, arra azt is mondom, hogy jó, ott 80-nal megyek, az pont 10%, azt nem fogja meg a radar, semmi bajom nincsen vele. De hogy olyan helyeken vannak 40-es meg 50-es táblák, basszus, hát most Orfülön jöttünk vissza a régi hatos úton, hát baszki, ott amilyen táblák vannak, meg amilyen, tehát teljesen nonsens, tehát hogy nem platósi fával közlekedünk, basszus, tehát hogy modern autók, modern fékrendszerrel így bőven tudnák azt a 110-120-at kezelni egy egyenes betonúton, tehát hogy ez már nagyon rég nem a 90 a reális.
M5-ös bevezetőnek az az 50-es, ahol ki van rakva még a véda is.
Ha, igen, de ez, én azt szerintem az elmúlt két hónapban olyan 8-szor jöttem, mert ugye általában Szeged meg Kiskun akármifele koncerteztünk, és hogy minden este, amikor így látom, hogy így jövünk be az ötösről, és akkor így 110, 100, 80, 60, 50, hát, és hogy ó, hogy rohadjatok meg, és hajnali 3 van, én a összeizzadt pólómban leragadó szemmel már így érnék haza, és így 50-nel a kihalt bevezetőn megyek 20 percig lassan, mert tudom, hogy nézi a Véda. És hogy így miért? Tehát ezek annyira idegesítenek, hogy fú. Ja.
Én tekem eszembe jutott, hogy talán a zaj miatt csinálják, de a másik oldalon meg nincs 50, csak befele.
Hát ez az. Meg, tehát ez tiszta adószedés, semmi más. Főleg úgy, hogy pont azon a szakaszon a gyalogos ráadásul felüljárón megy át. Tehát nem is az van, hogy zebra, vagy nem tudom. Tehát... Biztos megindokolná ezt a közlekedésmérnök valahogy, de...
Apropó kocsi, hogy áll a fehér szörnyetek, Csabi?
Ne is mondjátok, baszki. Május 5-én, tehát ides tovább, majdnem 2 hónappal ezelőtt adtam le a fényezőhöz. Tegnap előtt felhívtam az öreget, azt mondta, hogy az első küszöböt már elkezdtük vágni. A javítóívek már megvannak, jövő héten odaérünk.
Annyit tudnék erre mondani, 5 perc török.
Igen. Tömésztök is, igen.
2 percet mondtál, 5 percet.
Ja, szóval hát bárki, aki egyedi autóépítésbe kezd, annak így annyit mondanék, hogy ne.
vagy ne ehhez a fényezőhöz.
Nem,
ugye?
Az a baj, tehát,
hogy a reklám helye. Nem,
vagy csinálja maga.
De ez azért van, mert nem szeretnek dolgozni, nem, vagy egyszerűen nem akarják
az a pénzt megkapni? Hogy a rendes karosszéri lakatos, meg a rendes fényező, az olyan, mint a rendes frontend fejlesztő, hogy van az országban kb. 22, és tele vannak. Úgyhogy most visszakapom az összes valaha volt olyan dolgot, amikor valakit nem vállaltam el, mert hogy tele voltam, vagy nem tudott eleget fizetni, meg amikor valaki várt rám sok hónapot, hát most ezt csinálják velem, mert hogy egy hiány szakmában kellett találnom szakembert. Ja...
És te vagy a hobbi meló, tehát az a te kocsid az, amihez akkor nyúlnak, amikor itt nincs valaki, aki többet fizet?
Pontosan. Tehát gyakorlatilag egy fényező abból él, hogy flottákat javítgat, amikor a spárparkolóban nekitolat az alkalmazott az oszlopnak, és akkor ilyen lökhárítókat javítanak, és akkor a biztosítóval, meg a kaszkóval bingizgetnek, és akkor ebből élnek alapvetően, és akkor mellette
néha. Most, hogy mondod. Kedves kollégámnak volt egy kisebb koccanása, mizével olyan autóval, amit céges leasing, tehát saját a kocsi, mármint úgy saját, hogy nem a cég fizeti a leasinget, hanem ő fizeti a leasinget, de a cégé az autó. És annyi előnye jár az egész, hogyha például bármi baj van, akkor be kell vinni a kijelölt szervizbe, és kap egy csereautót, és most egy hónapig volt bent az autója, mert mire lefényezték, meg kicserélték az első lökhárítót, amit megzúzódott picit.
És ezt ingyen cserélik?
Igen, az összes ilyen szervizelést meg egyebet, mivel kaszkó van ezeken, ezt mind a cég intézi, mert a cég tulajdonában van a kocsi, ezért, vagy hát a cég leasingeli, ezért a cég is intézi az összes ilyen javítatást, csak be kell vinni arra a helyre, ahol van. Ezért havonta fizetsz egy összeget, és ami egy ilyen leasing összeg, viszont annyi az egésznek a csavarja, hogy ez az autó, amikor lejár az 5 éves leasing időszak, akkor nem lesz a tiéd, hanem akkor a cégé lesz, és a cég az aktuális áron felajánlja neked, hogy megveheted. Ha nem veszed meg, akkor beszállhatsz egy másik leasingelésbe, és elkezdhetsz használni egy másik autót, a cég megértékesíti a kocsit. Tehát
ez is nagyon menő ítém, és esküszöm elgondolkoztam ezen, hogy mi a fasz értelme van kocsit venni, mert viszonylag olcsóbban jössz ki, hogyha rövid távra veszed, mert csak kvázi béreled az autót, amúgy is bérelnéd.
Hát itt annyi van, hogyha ki akarsz szállni, idő előtt, akkor van egy ilyen kiszállási kötbér. Tehát ez mondjuk egy, tegyük fel, volt ilyen autó régebben, amikor én ezt nézegettem még 2 éve, akkor volt 3-as BMW szedán ebben a listában, amit lehetett. Ennek körülbelül 100 000 forint jött volna le a fizetésemből minden hónapban. Cserébe megkaptam volna ugye a szervizelést, kaszkót, kötelező biztosítást, ezt mind intéznek, kaptam volna rá matricát, teljes országos autópálya matricát, és... De a végén ugye nem lett volna az enyém a kocsi. És 5 év volt és hogy mondjuk, hogyha 2,5 évnél ki akarok szállni, úgyhogy még mindig nem az enyém az autó, akkor be kellett volna fizetni mondjuk 500 000 forintot. mert hogy kiugrok a leasingből. Hát ez igazából hozzáköt téged a céghez valamilyen szinten, mert csak kötbérre mehetsz ki belőle. De nem tudom most a per pillanat az aktuális se a kocsi listát, se a szabályokat, ez csak hozzávetőlegesen az, ami régebben volt, de egy egészen jó opció, és ugye azoknak, akiknek mondjuk nem jár munka a munkájához autó, tehát mondjuk nem egy utazó szélszes kollega, nekik is megadatik a lehetőség, hogy beszálljanak a céges flottába, ahogy ugye mondjuk a mobiltelefonok esetében ez sokkal gyakoribb mondjuk más cégeknél, kisebb cégeknél is, hogy be lehet szállni a céges telefonflottába, és élvezheted a céges flotta előnyeit, cserében nyilván valamilyen szintű kötöttségekkel.
Ha már céges flotta, én nagyon megszívtam az előző munkahelyemnek, beszálltam a flottájába, és azóta se tudok kiszállni. De most már elvileg megszüntették a számot júniusban. Úgyhogy én már január végén kértem.
Ez kemény.
Úgyhogy havonta 4000 forint így, mint a izé Wall Street farkasa. Majdnem. Filmek, ha már filmes podcast.
Ugye, mert hogy valami filmes filmek? Podcast vagyunk.
Ti néztetek ilyen filmeket, basszus? Én nem tudom, így,
igen,
így
igen.
Júniusban, ugye most már mindjárt vége is van júniusnak. Én 3-4 éjszakát töltöttem itthon, ilyen nagyon rövid kitérő, tehát most így hadd említsem meg, hogy a zenekarommal, a Baron Mantisszal most így lemezt vettünk föl, úgyhogy egy hétig egy stúdióban laktunk Szegeden. És ennek kapcsán hadd jegyezzem, hogy Szeged egy nagyon-nagyon király hely. Tényleg én voltam már többször Szegeden, de még régen, amikor nem tudtam értékelni igazán. És most így Budapest után a nyári szegedi esték annyira jól estek, hogy gyakorlatilag olyan az egész, mint egy ilyen, mint hogy a Budapesten így napalmoztak volna, vagy nem tudom, nem, de hidrogénbomba, tehát hogy ugyanolyanok a terek, meg az utcák, de hogy így nincsenek élőlények rajta, tehát nagyon vicces, hogy így péntek este a Dóm téren, meg a Dugonics téren, ami így gyakorlatilag az ottani Deák tér, így bemész egy étterembe, és van asztal. Kocsival mész, és van parkolóhely. És közben az egész ilyen hip. Úgyhogy nekem egy nagyon pozitív csalódás volt Szeged, egy baromi élhető, tök fasz a város. Ja, amúgy meg Fishing on Orphan is voltam, ami meg egy nagyon-nagyon fasz a fesztivál. És
ott tényleg horgásznak az emberek?
Nem.
De azt mondják, hogy ott nem, horgásznak.
Adatcsalnak. Nem az Fizing. Fizing
lehet Orphan. Egyébként. Tehát, hogy alapvetően ugye az úgy néz ki, hogy Orphan-nél ugye van egy tó, úgy hívják, hogy Orphan-i tó, és amellett van egy ilyen dombocskás erdős rész, ahol van maga a fesztivál. Tehát nagyon akarod, kimehetsz horgászni, de hogy ez szerintem egy ilyen...
Urbán legend, mert nekem, én úgy emlékszem, most, mintha hallottam volna pont ez a műsorral, vagy ez a fesztivállal kapcsolatban volt valaki, aki mesélt, és ugye ez kezdetben úgy kezdődött, hogy akik kimentek oda, azok horgáztak, meg akkor este volt koncert.
Ezért is simán lehetséges, hogy így van. Tehát hogy ez a Lovasi Andráséknak a találmánya, ez az egész fesztivál. És én nem tudom, én mostanában kezdtem el csak járni, pedig már 10 éve van, szóval biztos, hogy ez így indult akkor, ha így hallottad. Nem, hát jelenleg olyan, tehát képzeljétek el azt, hogy nyilván voltatok már, mit tudom, Szigeten, meg Volton, meg ezeken a nagy-nagy fesztiválokon. Na képzeljétek el azt, hogy ezekből az összes jó dolog megvan, de az összes rossz nincs. Tehát, hogy ugyanúgy
nincs,
vannak...
Nincs sárban dagonyázás, és ezzel telepi sírt sörös poharat nem basznak be a tömegbe. Hogy lehet élni?
Nem, azt nem. Nem, sárbandagonyázás az sajnos van, tehát mivel, hogy ez egy ilyen tájvédelmi körzet, meg egy erdő, meg végülis ez egy kemping, tehát ez funkcionál a kemping egész évben, csak a fesztivál alatt ugye meg van csinálva a fesztiválnak, meg színpadok vannak, de hogy amúgy meg lejt az egész, ami hát mivel, hogy az első napon leesett egy olyan 73.000 milliméter eső, így egy óra alatt egy ilyen folyóvá alakult az összes közlekedő út, és hát a legtöbb sátrat befogadó kemping az legalul van. Na most nem kell mondanom, hogy ami lefelé van, afelé folyik a víz. Úgyhogy első este ilyen elképesztő, tehát ilyen több száz ember gyakorlatilag nyakig sárosan állt sorba a zuhanyzóknál.
Én eddig az összes fesztiválon, amin voltam, szarráztam.
Igen,
kivétel nélkül.
Igen, de ettől függetlenül, tehát hogy maga a Fishing on Orphan, ez gyakorlatilag egy annyira ilyen kedves, barátságos, családias fesztivál, tehát hogy konkrét családok mennek ki, 3-4 éves gyereket visz az apja a nyakában, és mennek izére kaukázus koncertre, meg lángosoznak, meg izére. Tehát az egész egy ilyen baromi kedves dolog, de közben meg, hogyha meg rendes fesztiválnak akarod használni, akkor ugyanúgy ihatsz, és lehetsz részeg, és mehetsz koncertre, de hogyha odébb mész 50 métert, akkor ott meg izé a gyerekeddel lengőtekészhetsz, meg kosarazhatsz, meg mit tudom én, meg ilyen halálcuki.
Itt sem készpénzeznek már, ugye?
Nem, PayPass terminál volt mindenhol. És hashtag nem ez a fesztivál kártyás retek, hanem rendes PayPass terminál. Tehát ezt utáltam a Szigetben, amikor ez a váltsál kvótát erre a saját proprietary, nem tudom milyen hardware-re, és akkor majd a végén majd állt ki a sort, hogy visszakapd a készpénzedet, és így...
Hát nem tudom, mikor volt a Szigeten, de 4 éve már úgy volt, hogy ha nem volt PayPass kártyád, akkor vehettél fesztivál kártyát, ha volt PayPass kártyád, az működött.
Ó, azt nem tudtam. Rég voltam Szigeten, mert rettentesen rühellem az egészet, de ettől függetlenül idén leszek, mert jön a 21 Pilot, és azt vettem a testvéremnek karácsonyra, hogy elmegyek vele, úgyhogy idén egy napot leszek a Szigeten is.
Az még nem játszik, hogy a Baron Mantis föllép a Szigeten?
A Baron Mantis többször lépett már föl a Szigeten, most egy 2 éve nem hívnak minket, mert ugye volt dobosváltás, meg ugye a Dávidnak volt a balesete, úgyhogy most kicsit kiestünk a szórásból, de egyébként de játszik. Tehát nagyobb fesztiválokon mind játszott már a zenekar még előttem.
Lehet, hogy jövőre lesz-e a Szigeten akkor előadó formában.
Hát nagyon remélem, tehát legalább Szigetre, Voltra, meg Orfűre nagyon jó lenne jövőre eljutni, meg egyébként tervezünk most egy Európa turnét, ilyen október környékén jelenik meg ugye az új lemez, és azt így szeretnénk egy olyan novemberi turnét, hogy 8-10 állomás, ilyen Prága, Varsó, kis német kör, kis szlovén kör, kis román kör, és akkor az utolsó állomás meg Budapesten egy saját lemezbemutató, és akkor ez lenne az idei év, és akkor jövőre meg ilyen nyári fesztiválokat megcélozik. De hát ez még rengeteg terv van, meg most klippeket fogunk csinálni, meg még keverjük a lemezt.
Ezt gondolom így a menedzser szervez le egy ilyen körutat elsősorban, és
többnyire.
Menedzserek úgy működnek, hogy mondod neki, hogy hát mennénk egy ilyen kis körutazást itt a V4 országokban, vagy valami, akkor azt mondja, hogy ja, oké, már indulok is, és szervezem, megvannak a kapcsolataim, vagy legalábbis egy jó menedzser ilyen.
Figyelj, egy olyan menedzser, aki ebből él, az ilyen. A mi menedzserünk olyan, aki egy jó barátunk, és ő ezt gyakorlatilag a 8 órás munkája mellett szerelemből csinálja. Tehát alapvetően ő is így működik, és nagyon szorgos, meg nagyon ügyes, csak hát nyilvánvalóan megvannak az időbeli korlátai. De technikailag igen. Tehát most ez úgy nézett ki, hogy ugye valamikor év elején játszottunk Kiskunfélegyházán egy klubban, ahol annyira tetszettünk a klub tulajdonosának, hogy beszervezett minket erre az erdélyi turnéra, egy orosz zenekar mellé, előzenekarnak, és az orosz zenekarral meg olyan jól összehaverkodtunk, hogy most ők megkerestek minket, hogy srácok, gyertek már velünk novemberben egy Európa körre, és akkor ezt most a menedzserünk velük intézi gyakorlatilag. De mi is ugyanúgy beszállunk, tehát ez egy kis zenekar vagyunk, tehát mindenki kicsit minden.
Azt mondanám meg nekem, és ez most nem tudom, hogy mennyire vagytok egyenrangúak, kikinek az előzenekara, vagy nem előzenekara, de miért jobb többen menni? Tehát így jobban kitöltötök egy estét?
Hát alapvetően, hogyha nem ismered a közönséget, meg hát amúgy is, tehát hogy az emberek nem szeretnek kiadni belépőt, meg nem szeretnek elindulni otthonról, meg utazni egy helyre egy zenekarért. Tehát úgy vannak vele, hogy jó, hát este 8-ra lemegyünk, elkezdünk inni, akkor az első zenekar alatt még kínálunk, a másodikra bemegyünk, a harmadikon már be vagyunk baszva, és akkor 4 órát szórakoztunk. Úgyhogy csak az van, hogy egy zenekar játszik egy órát, arra nem mennek le, mert nem elég a dolog.
Csak azért ez kérdezem, ennyi. Mert ugye az orosz csapat az hívott titeket, hogy akkor menjünk együtt, mert akkor gondolom könnyebb leszervezni egy koncertet, ha már ketten vagytok.
Persze, így van. Meg hát elméletileg ugyanek mi azért vagyunk egy nagyon praktikus zenekar, mert ugye 2 fős zenekar vagyunk. Tehát egy 4 fős zenekar mellé úgy férünk be egy Ford Transitba, hogy még beférnek a cuccok is, és nem kell 2 autó. Ami azért egy nagyon komoly költségcsökkentő tényező. Tehát egy 6 fős autóval el tudunk menni egy 4 fős zenekarral, úgyhogy, ja. Nem, meg ennek rengeteg féle aspektusa van ennek, hogy kinek mi, hogy éri meg, de bár igazából sehogy. Tehát, hogy amíg élő hangszeres zenét játszol egy bizonyos, nagyon magas szint alatt, addig ez a nap végén mindig deficites lesz, meg egy jó hobbi.
Na hát a...
És ha már Európa turné, akkor esetleg Angliában nem akartok valamikor?
Ha már így megkérdezted, már nagyon régóta tervezünk egy londoni open mic kört. Tehát most elkezdtünk csinálni egy akusztik szettet, ami gyakorlatilag egy 50 perces műsor lenne, ami egy minimál dobszett seprűvel, meg egy akusztikus gitárének, és akkor ezzel lehetne kis klubokat, meg ilyen open mic-okat megcélozni, és az például Londonban, meg Berlinben nagyon megy. Úgyhogy de, tehát abszolút. Meg mindenhol megyünk, tehát ahol várnak minket, meg ahol így legalább az odajutásunkat fedezik, meg kihúznak nekünk egy hálózsákot, és tudunk aludni, oda mi megyünk. Tehát, hogy...
Na jó, Csabi, akkor igazából mondjuk úgy, hogy neked megvan az alibid arra, hogy nem néztél olyan sok filmet mostanában, de véleményezheted azokat a dolgokat, amiket mi néztünk. Én viszont nem jártam moziban, és így inkább a streaming szolgáltatóknak a repertoárja az, amivel szolgálni tudok.
Én amúgy láttam egy filmet, amit biztos, hogy senki más nem, de hogy szerintem az országban láttuk 500-an. Ez egy magyar film. Arról tudok beszélni, de szerintem előtte átadnám a szót nektek, aztán majd, ha gondoljátok, ezt így majd beszúrom valamikor.
Na, akkor Tamás, nyomassad, neked van egy szép combos listád most.
Jó, hát akkor Black Mirror szerintem az adja magát. Ugye most értünk. Remélem, hogy jól tippeltem, hogy a hatodik évad.
Nekem az ötödiknek tűnik.
Olyan követhetetlen már, mert folyamatosan föl van bontva, meg kiderült, hogy a Bandersnatch az nem is tartozott ebbe az évadba, az csak egy külön rész volt, mint a White Christmas, tehát hogy így érdekesen marketingelik ezt a sorozatot, nem tudom, hogy mennyire van egyébként beleszólása az alkotónak, de úgy tudom, hogy például...
Na hát, erről az ötödik évadról elmondhatjuk szerintem, hogy valahogy így kiveszett az éle. Oké, nem volt egy első évad első rész, ezt ettől mondjuk eltekintek, hogy nem volt az azért...
Az talán az egyetlen rész, amit nem szeretek.
Amit nem is javaslok senkinek megnézni, mert az igazából csak gusztustalan.
Van annak egyébként egy nagyon fontos mondani valója, csak nagyon nehéz
csak
nézni.
Nehéz nézni, de ezeket a mostaniakat, ezeket nem volt nehéz nézni, és egy kicsit ilyen, kicsit már ilyen kommerszes volt, olyan chipses, olyan...
Nem volt Black Mirror nekem.
Nem volt.
Én csak az első részt láttam, ugye a videójátékos VR-osat, ami nekem kicsit ilyen Netflix ennedik sorozat, de hogy ha nem mondod, hogy Black Mirror, nem jut eszembe, hogy Black Mirror.
Na, tehát... amúgy csak hozzátenném, ha már a Netflixet szóba hoztad, hogy a Netflix itt is azzal kísérletezik, mint a robotos szexes halálos sorozatnál, hogy mindenki egy egyedi sorrendet kap. Tehát én például nem tudtam tehát nekem azban az egyedi sorrendben kellett végignézni ezt a három részt, amiben ők gondolták, ezért nekem például a mobiltelefonos volt a Twitter klónos volt a harmadik, az első meg a VR-os, de valakinek meg az utolsó, az, ami nekem második volt, az volt az utolsó.
Ezt nem is tudtam, érdekes.
Ezt én sem.
Mi lehet ezzel vajon
nekem
a
cél? Nekem az első volt a VR-os. Ezzel,
pont ezzel a Black Mirror az, ahol nem függnek össze a részek. Tehát...
Ezzel valahol az a cél, hogy azt vizsgálják, hogy mennyire tudják behúzva tartani a nézőt. Tehát mondjuk ez a robotosnál egyszerűbb volt, mert azok ilyen rövidke részek voltak, de ezek meg hosszabbak, de így valószínűleg azt nézik, hogy mennyire húzza a következő részt az előző rész magával, szerintem. Valahol ugye a Netflixes filmnézésnek ez a darálása a lényege, és ezek pont az a robotos, meg ez is egy kicsit nehezen emészthetőbb dolog, tehát nem olyan, hogy a cliffhanger húzza magával a következő részt, hanem ezek antológiák, akkor valamilyen módon ügyesen kell sorrendbe rakni őket, hogy a néző ott maradjon és akarja a következőt nézni.
De csak, hogy mi a szerepe annak, hogy van három epizód, ők nem függnek össze és randomizálod. Tehát...
Szerintem erre csak rányomták, hogy akkor ez most random menjen. Tehát most már megvan ez az eszköz, hogy random tudják a részeket. Vagyis hát ez nem igazából random, hanem egy algoritmus dönti el, hogy egy adott néző milyen sorrendben kapja, és ezt ennél bekapcsolták. A robotosnál, ahol volt vagy 20 rész körülbelül, ott azért ez sokkal jobban kijött, de itt ennél a három résznél, úgyhogy egyik rész se volt igazából olyan nagyon ütős. Hát nem tudom. Nektek volt olyan rész, ami úgy kimondottan tetszett, vagy valami megmaradt igazából benne? Nekem már egy kicsit nehéz is felidézni, hogy miről szóltak. A VR-os, annak volt egy érdekes kicsengése, de az
annak
is...
Egy, az, tehát a VR-os az egy baromi fontos témáról beszélt, baromi unalmasan, és egy... nagyon érdekes, amikor ezt kiírtam a Twitterre, hogy hát ez elég unalmas volt, és erre azt írta valaki, hogy na hát akkor elérte a kívánt hatást. És hogy ezen azért így tökre elgondolkodtam, hogy azért alapvetően miről szól az az epizód. Tehát most így spoilerek nélkül, vagy nem tudom, tehát hogy aztán nem nagy spoiler, hogy egy elunalmasodó, ellaposodó házasságot nézünk. Ami hát tulajdonképpen nem tudom azt mondani, hogy nem működött az a dramaturgiai elem, hogy igen, untam azt a házasságot, pont mint a szereplők. Ami hát...
De érdekes, számomra nem a házasságról szólt az a rész, hanem a két barátnak a kapcsolatának.
Igen, csak nem akartam lelőni a végét, de hogy igen, de hogy az a része, amit én kifejezetten untam, az lehet, hogy nem véletlenül volt úgymond unalmasra vágva, vagy unalmasra rendezve.
Mármint a házasságnak a
igen,
szála.
Igen.
Hát... Igen.
És amúgy meg maga, amire ki van futtatva, az baromira hasonlít és összecseng azzal a témával, amit az a nagyon kicsi kis magyar film is pedzeget, amiről majd mindjárt beszélgetni fogunk. Pontosabban beszélni fogok, de majd ezt erről kicsit később.
Szóval volt ez a VR-os. Aztán volt az, amelyikben a Habsi... Én nem akarok erről igazából nehéz róla spoilermentesen beszélni, szóval egy Habsiról van szó, aki valamiért egy Twitterhez hasonló üzenet küldő cég.
Facebook inkább.
Hát nekem valahogy a Twitterre hajazott inkább, de mindegy is. Egy ilyen üzenet megosztós, üzenőfalas szolgáltatásnak az egyik emberét elkapja, mert beszélni akar a főnökkel, mert neki van egy problémája a céggel, és hát ezt kifuttatja egy balesetre, meg hogy ott mi történt. Itt az, hogy milyen szinten van hatással ez az üzenet küldözgetés, meg az, hogy az életünk részévé válik, és olyan, amit itt a beszélgetés elején is már a podcast elején is említettem, hogy most én leszakadtam egy kicsit ezekről az üzenetküldős social media dolgokról. Ez nem sokkal ezután a rész után volt, mert elgondolkodtatott, hogy milyen hatással is van az életünkre. Az, hogy már ezt nézzük, és nem az ablakon nézünk ki, hanem a telefonunkban nézünk be. És ebből a szempontból ez is egy érdekes téma volt, de hogy valahogy ezt se tudták igazán izgalmasan olyan az érdeklődést fönntartva előadni. Tomi, te hogy érezed? Te láttad, a Csabi nem.
A Rusznyák Csaba írt nagyon jól egyébként erről az egész három részről egy kritikát a Geeksen, hogy ugye lehet tudni hogy is hívják, Charlie, mondd már, a Black Mirror-os Charlie Brooker, vagy valami? Charlie Brooker. Na, ő a Black Mirror-nak az írója és az alkotója. Ő írta azt hiszem mind a három részt is. Abban nem vagyok biztos, hogy ő rendezte, de jó, közben Tony ásított egyet, hogy próbálom kicsit gyorsabban mesélni ezt.
Bocs, korán kezdődött a mai napom, szóval nem a témának szól.
Nem, nekem, tudom. Szóval igen, amikor Trumpot megválasztották elnöknek, ugye ő azt mondta, hogy ennél brutálisabb dolgot ő már nem nagyon tud igazán beleírni a Black Mirror-ba, tehát ennél banálisabb és sokkolóbb történet nem lesz, úgyhogy innentől kezdve nem fog tudni olyan dolgokat írni, ami meghökkenti az embert, és inkább arra kezdett el koncentrálni, hogy oké, itt van ez a szar technológia, de mit tudunk vele kezdeni? Mire tudjuk használni? És utána elkezdett ilyen optimistább epizódokat írni, amikor a technológiát a saját javunkra fordítjuk, vagy megcsavarjuk. Más kérdés, hogy ez így nagyon furán jön ki az első három évadhoz képest, ez az éles váltás, de ettől függetlenül, igen, tehát hogy azért nem is akar írni sötét, kemény dolgokról, amik az embereket sokkolják, mert így is elég sok szennyet kapnak már a médiából, meg a világban, ami történik, hogy igazából nincs értelme, és ezért inkább elgondolkodtatja őket, de mégis egy pozitívabb leárást, egy pozitívabb lezárást, végkicsengést ad az egész sztorinak. Egyébként nekem tetszett ez az évad. Tehát én továbbra is kíváncsian várom a többi részt.
De lesz többi nem rész, volt. Mert most hármat kiadtak, és akkor nekem ez is olyan fura, hogy így most akkor majd megint jön három rész, vagy...
szerintem ilyenkor mindig megvárják, hogy akkor ez most mennyire volt nézett az évad, és akkor majd kiderül. A Netflix az így nem szórakozik, az néha a premier előtt egy hónappal jelenti be, hogy jön egy film. Tehát, hogy lásd például ez a I Am Mother. Egészen addig, ameddig ki nem hozták, nem is hallottam róla, és akkor derült ki, hogy ez valami 10-15 éve a van ez a forgatókönyvírói hogy is mondják, nem tudom azt a kifejezést rá, amikor vannak forgatókönyvek Hollywoodba kézről kézre mennek, és nem csinál bőle senki filmet, mert senkit nem érdekel, és minden évben volt egy újság, ami szemezgetett ezekből a forgatókönyvekből, és ez például az egyik ilyen forgatókönyv volt, amit nagyon sok éve megírtak, nagyon sok kézen végigment, és igazából senki nem nagyon érdekelt, és a Netflix meg lecsapott rá, és megcsinálta.
Ez most itt a reklámhelye, ugye a Magyarországon is megjelenő Netflix original filmeket is kiszoktam rakni a mozipremierekre, és be vagyok regisztrálva a Netflixnek a sajtószobájába is, tehát nagyjából egy hónappal a megjelenés előtt tudok meg ezekről a filmekről, meg vannak anyagaim hozzá. Az I Am Mother is kim volt már egy hónapja, és én nagyon vártam is, mert egy érdekes koncepciónak hangzott, és hogy mondjam, nem azt mondom, hogy nem láttunk hasonlót még, de
kvázi ez is egy Black Mirror epizód lehetett volna. Kihal az emberiség.
De nekem nagyon érdekes az volt az érzésem, hogy jé, ez egy Horizon Zero Dawn film. Nem teljesen, és ezzel most nem akarok poénokat se lelőni a játékból, aki még nem játszott vele, de azért nekem voltak kellemes ilyen összezengések ennek a filmnek a történéseivel, meg azzal, hogy az miről szólt az a játék. És nekem tetszik ez a fajta posztapokaliptikus. Ugye a film története az, hogy egy robot anya nevel egy gyereket az emberiség pusztulása után, mert azzal a feladattal bízták meg, hogy újra népesítse a bolygót, hogyha történik egy ilyen kihalás. És hát ezt nézzük végig, hogy ezzel mi történik, és ezt még a trailer is bemutatja, hogy állítólag kint lélegezhetetlen levegő van, és elpusztult minden, és nem lehet kijutni, ennek ellenére egyszer csak megjelenik az ajtóban egy nő. És hogy ez nyilván elkezdi megkavarni ott az eseményeket, és egy érdekes csavar is van a történetben, sőt, talán nem is egy. Erre még nem tudtam rájönni, szóval mindenképp nézzétek, mert egy jó kis posztapokaliptikus sci-fi.
Hát ez kicsit ugyanaz a fajta koncepció, mint a bunkeres Cloverfield film, ugye? Ez a nagyon azt hisszük, hogy odakint már minden elveszett, aztán mi van, ha mégse?
Hát a settingben tényleg vannak hasonlóságok, de ez azért egy más történet.
Jó, azt úgy tervezem megnézni, igazából az adásig meg akartam nézni, csak nem volt másfél óra az életemben egybe, sajnos egyelőre, de majd a rossz időbe pótolok mindent.
Egy-kettő percet szeretnék szánni a Murder Mystery-re, ez egy Adam Sandler vígjáték, ami Európában játszódik, Jennifer Aniston és Adam Sandler, egy rendőr és egy fodrász, elmennek egy európai útra és összefutnak egy gazdag emberrel a repülőn, aki meghívja őket, hogy a hajójára, és elfogadják, mert nem akarnak a turistákkal a turistabuszon zögykölődni, és a hajón történik egy gyilkosság, és hát ők keverednek gyanúba, és kergetőznek ott egy kicsit Európában.
Az a baj, hogy az összes Adam Sandler film plotról, amikor így valaki meséli komoly arccal, akkor mindig beugrik az a South Park paródia, amikor Rob Schneider filmeket parodizáltak, hogy Rob Schneider a tűzőgép, Rob Schneider a répa, és hogy gyakorlatilag így random pontján a napomnak ki tudok találni ilyen Adam Sandler plot generátor alapon ilyen dolgokat, hogy várjál, megpróbálok egyet. Jó, Adam Sandler és Rebel Wilson egy csatahajón találják magukat, és nem tudják, hogy érkeztek oda, és hirtelen rájönnek, hogy a csatahajót bohócok irányítják, és át kell venniük az uralmat, hogy megszökhessenek. Tessék, szerintem senki nem tudna megmondani, hogy ez tényleg létezik-e.
Tudod, hogy Adam Sandler milyen jól él ebből a dologból, amit most elmondtál?
De nem ez a kérdés, hát persze, hogy jól él belőle, csak hogy...
Ezt eszik az emberek, és én is jól szórakoztam, egy nagyon, nagyon jó ilyen agyat picit lezsibbasztós nyugis vígjáték, és pontosan ennyit kell róla beszélni, semmi többet.
Jó, egy dolgot mondj meg, pukiznak benne?
Ebben most nincsen ilyen pukizós dolog, de valakiből kihúznak egy tört, és gyorsan rászólnak, hogy nem szabad elmozdítani a gyilkos fegyvert, és ezért ő megpróbálja visszarakni a helyére. Szóval van Adam Sandler...
Ez már kicsit ilyen rejtőjelő,
nem? Van Adam Sandler féle poénkodás. Én egy picit visszautalnék egyébként még a Black Mirrorra, hogy észrevettétek, hogy Anthony Mackie, a bosszúállóknak a sólyomja, az mostanában egyre több filmben és sorozatban tűnik föl?
Igen, ha már az egész Marvel univerzumban összesen 3 mondata volt, most már igazán megnézhetnénk, hogy milyen színész egyébként.
Ugye ő játssza a főszerepet a VR-os Black Mirror részben, és most lesz majd még egy film nem sokára a Netflixen, amiben szintén ő az egyik főszereplő. Azt hiszem, mi is a címe? Breakpoint? Talán Breakpoint a címe, ami arról szól, hogy egy ápolót játszik, aki egy kórházban dolgozik, ahova bevisznek egy gyilkosságnak a gyanúsítottját, és valamiért meg kell szöktetnie, mert az ő feleségét, tehát az ápolónak a feleségét meg elrabolta egy másik rivális bűnöző, és akkor most versenyfutás az idővel, szóval
én azt elég unalmas. Hát igen, én először egy nagyon rossz filmben láttam, volt a Matt Damonnal meg vele ez a Sorsügynökség, talán az volt a magyar
címe.
Nem,
abban is szerepelt?
Abban ő volt a Matt Damonnak a társa, ellensége, barátja, nem tudom, valaki-e. Nem ő volt?
Én nem is emlékszem. Én nekem ott maradt meg először, amikor együtt futott Amerika kapitánnyal a Washingtonban.
Jaj, mi annak az eredeti címe valami?
A Sorsügynökségnek?
Adjustment Bureau, igen.
Adjustment Bureau, igen. Az kérlek szépen egy Philip K. Dick, talán egy annak egy feldolgozása.
Igen, és most így hirtelen nem találom benne ezt a fickót. Lehet, hogy mégse volt benne?
Ha-ha. Plot twist!
De tökre úgy emlékszem, hogy benne volt. Mi a neve?
Anthony Mackie.
Anthony. Á, igen, benne volt. Nem tudom, mit játszott, de benne volt, és szerintem viszonylag főszerepben, mert nincs rajta a borítón. Emily Blunt volt még benne.
Igen.
Hú, de borzalmas volt ez a film.
Ők voltak a hapsi és a csaj a sztoriban. Az egy nem olyan rossz film egyébként, a Sorsügynökség. De hogyha akartok egy másik nem olyan rossz filmet, ami hasonló settinggel, tematikával van, akkor néztek meg a Doboz című filmet, az is nagyon jó. Most így random benyomtam filmcímeket az elmúlt évekből.
Na, de akkor ha már a Black Mirror VR-os része kapcsolatban kicsit bele kaszaboltunk ebbe az ilyen házasság, hűtlenség, testpedés témába, akkor hadd hozzak fel egy nagyon-nagyon érdekes filmet, ami egy magyar kicsi indie film. Az a címe, hogy Szeretlek, mint állat. Novák Eriknek hívják a rendezőjét és főszereplőjét. Az az érdekessége ennek a filmnek, hogy ez egy teljes egészében fejre szerelt GoPro-val felvett ilyen first person film. Tehát gyakorlatilag mint a Hardcore Henry, ugye? Milyen film volt, nem is tudom.
Hardcore
szóval
Harry.
Volt ugye a Hardcore Henry, ami egy ilyen...
Az FPS film.
FPS film, igen. Tehát ez nem egy akciófilm, tehát javaslom, hogy nézzétek meg a trailerét a YouTube-on. Ez egy, romantikus dráma vigyáték, de hogy az egész igazából nem is annyira film, mint ilyen... kísérleti method acting valami. Tehát gyakorlatilag a rendezővel megnéztem 2 interjút is, és mind a kettőben elmondja, hogy igazából ezt valamilyen szinten saját magáról írta, és pszichoterápia helyett rendezett egy filmet. Tehát, hogy a drogokkal, illetve a nőkkel történő viszonylag rossz viszonyát ő így próbálta így helyére tenni, hogy ezt így filmvászonra vitte. Na most röviden tömören a film az úgy néz ki, hogy azt hiszem 8 különböző nővel random jeleneteket vagdostak egymás után, amiben ezzel a csávóval ők vitatkoznak. Tehát ugye a csávót nem látjuk a filmben, mivel hogy az ő fejéről nézzük az egészet, de hogy a lányok azok így a Péter Fibori, a Farkas Franciska, meg így ismert és jó magyar színésznők, a Parti Nóra, és gyakorlatilag az végül is a plot, hogy ez a csávó, ez egy ilyen igazi manipulatív szociopata, aki egyszerre több nővel hiteti el, hogy ő az egyetlen, de aztán persze egy idő után már nem is erőlködik ezzel, hogy elhitesse, hanem csak így össze-vissza hintáztatja ezeket a nőket, és az egész tényleg nem érződik úgy, mintha egy filmet néznél, tehát ilyen szempontból jól oldották meg a feladatot, hogy akármennyire kurva nehéz nézni, mert hogy úgy a kép, mind a hangminőség elképesztően rossz. Tehát tényleg ezt ilyen olcsó GoPro-kkal vették föl, ezért így nagyon sokszor így... Ezt kérlek szépen a Premier Kult Caféban néztük, ahova telefonon kellett jegyet foglalni, és ilyen volt azt hiszem 5 vetítés a filmből, és azóta már csak ilyen házi vetítések vannak belőle. Tehát ez egy kis költségvetésű film. Nem is tudom már, hol olvastam róla, de hogy ilyen nagyon véletlenül szereztem tudomást a létezéséről. Mindezt, ha megnéztük a nagyjából az első vagy a második vetítésén, és ez egy nagyon kényelmetlen film, tehát hogy ez egy nagyon intim közelségből mutat meg nagyon emberi pillanatokat, tehát ezt úgy csinálták, hogy aztán több száz órányi improvizációt vettek föl, és abból azt vágták meg 2 órásra. Tehát gyakorlatilag nem volt forgatókönyv, hanem a rendező mind a 8 színésznővel egyenként leült órákra, és elmagyarázta nekik, hogy a te karaktered az, hogy te innen jössz, ez az előzmény történeted, nagyjából velem ilyen viszonyban vagy, nagyjából lesz meg azt körülbelül kéne képviselned a filmben, és akkor így go. És én mit tudom én, azt hiszem több évig forgatták, és így random volt, mit éppen ráért a Péter Fibori egy napra, és akkor azt mondták, hogy jó van, akkor fussunk össze a Deák téren. És akkor így órákon keresztül mászkáltak a városban, és improztak. És eljátszották, hogy ők most tényleg egy szerelmes pár, akik most szakítottak, és akkor a te kurva anyád, és ez így, meg így, meg így, meg így. És vannak meglepően őszinte és jó pillanatok benne, de egyébként úgy alapvetően nagyon nehéz nézni, tehát gyakorlatilag végig ordítanak és sírnak benne emberek, amikor meg nem, akkor meg ilyen nagyon rossz hangminőségben, ilyen, tehát ilyen nagyon gonzó és nagyon amatőr, de hogy ez cél volt.
Na hát annyit tudok róla egyébként elmondani, hogy nálam fönn van a mozipremiéreken a bekerült a listába. Április 4-én volt a premierje, és jelenleg az A+ Cinema még műsorán futtatja, így időnként, és hát ez egy 94 perces magyar film, szóval 94 percnyi nehéz filmre lehet készülni annak, aki meg akarja nézni.
Igen, de hogy tényleg, tehát egy nagyon-nagyon-nagyon intim közelségbe kerülsz, egy nagyon-nagyon-nagyon rosszul lévő ember gondolataival és viszonyaival, és drogok, nők és csúnya beszéd és nagyon intim témák végig, tehát ez egy nagyon egyedi film.
Amúgy csak érdekességképpen a Mozgó Mozi forgalmazza, a Mozgó Moziról annyit kell tudni, hogy ők jönnek-mennek az országban és mindenfelé vetítenek, tehát hogyha valaki meg akarja nézni, akkor ővelük kell fölvenni, gondolom, interneten a kapcsolatot, és akkor meg lehet nézni, hogy éppen hova visznek milyen filmet.
Tehát ők például dolog, nem is tudtam.
Egy csomó kis mozit, ahol egyébként te hetente egyszer van egy darab vetítés a faluban, vagy kisvárosban, oda ők bevackolnak azon a hétvégi napon, vagy azon a hétköznap este, és akkor ők vetítenek egy filmet, és akkor mennek a következő városba másnap.
Na, és még egy záró gondolat, tehát, hogy alapvetően ami a központi kérdése ennek a filmnek, és szerintem egyébként a Black Mirror VR-os részének is, hogy ez a lehetséges-e ténylegesen az, hogy valaki több embert szeressen igazán. És ezt ugye poliamóriának hívja, azt hiszem, a szakma, tehát a pszichológiában ez egy ilyen viszonylag sűrűn vitatott dolog, hogy erre képes-e az ember, hogy az, hogy két különböző, vagy három, vagy négy, vagy öt különböző emberrel van intim közelségben, hogy az tud-e őszinte lenni, és nem csak egy bullshit, hogy validálgassuk a folyamatos megcsalásokat, hanem hogy tényleg tud-e ilyen lenni az ember, hogy poliamórus módon, vagy nem tudom, hogy létezik-e ilyen szó, de hogy így létezzen. És nyilván ezt mondjuk ebben a szeretlek, mint állatban a főszereplőtől egy percig nem hiszed el, hogy ezt ő komolyan gondolja, mert egy szétcsúszott drogos, aki igazából így kapaszkodik emberekbe. De hogy maga a téma viszont nagyon érdekes, és ezt a rendező is így nyilatkozta, hogy ezt a filmet, akinek igazán kényelmetlen végignéznie, az két okból történhet. Az egyik az, hogy egész egyszerűen csak semmi fogózkodót nem talál benne, és akkor viszont idegesíti, hogy kiabálnak egymással emberek, vagy valamilyen pontján az életének releváns számára az a probléma, hogy amivel a főszereplő is küzd. Hogy nem tud választani, és hogy egy kicsit mindenkibe szerelmes, és hogy egy kicsit mindig szét van esve, és nem tudom. Tehát, szerintem ez is egy érdekes, modern probléma, hogy amivel egy csomó ember küzd, hogy az elköteleződéstől való félelem, meg az ilyen partner váltogatás, meg a bizonytalanság. Szóval nem, tehát ilyen gondolatébresztőnek én baromi hasznosnak, meg jónak gondolom, hát az eszközei kicsit nyersek.
Én örülök neki egyébként, Csabi, hogy megnézted ezeket a filmeket, mert például remélem legközelebb sikerül meghalnod is a te tolmácsolásodban került be az adásba, és szerintem jó, hogy tudunk ezekről a új filmes vagy kísérleti magyar filmekről is, nem csak a valami Amerika harmadik részéről, amiről inkább ne is beszéljünk. Többet ne is említsük.
Igen, nekem ez egy ilyen egyfajta kultúrmissziómnak érzem, és abból táplálkozik nálam ez az érzés, ugye, hogy a zene felől. Tehát, hogy én a zenében érzem magam úgy már nagyon régóta, hogy amit itt csinálok zenét, azt én tökre szeretném, hogyha minél több ember így megismerni, az, aki érti is, mert nyilván, tehát én soha nem fogok olyan zenét csinálni, amit beraksz a Petőfi Rádióba, és az embereknek így nettó tetszik, mert ahhoz túl koszos, meg túl csúnya. De hogy egy rengeteg ember van még, akinek viszont tetszene, csak nem jut el hozzá. Úgyhogy úgy gondolom, hogy mivel én szeretném, hogy ezt a figyelmet megkapja az én kis réteg dolgom, ezért én ezt igyekszem megadni azoknak, akiket így érek, vagy nem tudom. Tehát a magyar filmek nekem ezért fontosak. És ezért baromi jó Magyarországon, vagy hát Budapesten főleg a kis mozi hálózatunk. Tehát az ártmozi lánc szerintem nagyon-nagyon király munkát végez. Tehát a Premier Kult Café is ugye itt van a Calvin téren, és azt hiszem ők is az ártmoziba tartoznak, és ott is ez a film, ez úgy volt, hogy ők egészen normálisan promózták is, meg tényleg ilyen viszonylag teltházas vetítések mentek, úgyhogy szerintem ez király.
Pálfi Györgytől, te láttad a Nem vagyok a barátod című filmet?
Nem.
Nem tudom miért, de valamiért ez a film jutott eszembe. Az is egy ilyen önmagad keresése típusú dolog többféle párkapcsolaton keresztül, ami igazából arról szól, hogy a férfiak folyamatosan bántják a nőket, és a nők folyamatosan hergelik a férfiakat, meg így, ez a kettő együtt így. Egy érdekes sztori volt. Meg a másik, ami eszembe jutott, az Egyetleneim. Ez egy nagyon klasszikus, meghatározó könyv volt, amikor én felnőttem kvázi tínédzser koromba, és abból csináltak egy filmet, ami sajnos nem közelítette meg a könyvet, de az is egy érdekes. A maga a könyv az egyébként egy zseniális olvasmány. Tökéletesen lefesti azt a világot, amelyikben én nőttem föl. Igaz, hogy az írója legalább 5 évvel volt idősebb nálam, de nagyon-nagyon érdekes volt, hogy pontosan ugyanazokat a dolgokat tapasztaltam meg én is így a kollégium, nem jártam főiskolára vagy egyetemre, de volt mégis, mit tudom, bejárásom kollégiumba, kollégiumi bulikra, mindenféle kapcsolatok, mindenféle baráti kapcsolatok, lányok, tehát azt a világot adja vissza. A zene az meg, vagy a filmben a zene az meg tökéletesen az az időszak, amikor ezek a dolgok mentek. Mondjuk mi az, Color Star, Heaven Street 7, Emmy Rules, és a többi.
Igen.
Kicsit visszakanyarodva a Netflixes sorozatokhoz, én szeretnék párhuzamosan említeni kettőt, amiknek van egy elég komoly témabeli párhuzama. Az egyik a Ricky Gervaisnek az Afterlife című sorozata, a másik pedig a Dead to Me, ami a Christine Applegate felszereplésével készült, szintén ilyen gyászfeldolgozós sorozat, mind a kettő, és azt hiszem, hogy a múlt kiradásban már beszéltünk az Afterlife-ról, de csak elég röviden, és most nem is abban mennék inkább bele, mint a Dead to Me-be, ami engem nagyon pozitívan meglepett, mert tehát mi vagy az Afterlife-et előbb láttam, ami alapvetően nem egy nagy megfejtés, tehát tényleg egy teljesen higgadt, ilyen lassú, kis elmerengős, kicsit öreges, ilyen gyászról szóló kis sorozatocska. Ezzel szemben a Dead to Me-nek a felütése pontosan ugyanez, hogy ugye a Christian Applegate tragikus hirtelenséggel elveszíti a férjét egy autóbalesetben, és akkor ott csatlakozunk be a pilot elején, hogy már a gyász feldolgozási folyamatban pár hete benne van, és akkor így ezt kezdjük el vele együtt követni, hogy jár ilyen support grupokba, meg próbálja így élni az életét, ugye egy ilyen tragédia után. És én fel voltam rá készül, hogy akkor ez így ennyi lesz, hogy akkor majd így hogyan lesz ebből a cinikus, törtető nőből a gyász miatt egy ilyen szerényebb, barátkozóbb ember. És hát a pilot végén húz egy nagyot a sorozat, és csavar egyet a koncepción, egy elég nagyot. Ugyanis az egyik ilyen gyász feldolgozó csoportban találkozik egy másik 40-es nővel, akit a Linda Cardellini játszik, akit én nagyon szeretek. És először úgy tűnik, hogy ők ilyen kis trashpartikat tartanak a teraszon, és mindkettő ilyen megözvegyült új gazdag nő egy kertvárosban, és akkor majd így pletyiznek, meg isszák a bort, és akkor majd együtt rájönnek arra, hogy mi az élet értelme. Hát nem ez történik, és ezt tényleg nem lőném le, hogy mi történik. Szerintem egy baromi izgalmas fordulatot vesz a pilot végére, vagyis hát inkább a második rész környékére a sorozat, amitől hirtelen ebből a csöpögős, gyászolós sorozatból egy krimivé válik, egy tök izgalmas, ilyen kis nyomozós, meg tök feszült, ilyen jaj, ki, melyik szereplő mit nem tud, és ez most miért izgalmas, hogy ő nem tudja a dologba megy át. Szóval szerintem mindenképpen megér egy próbát, pár rész mindenképp adjatok neki. És nekem tökre meglepett, hogy ugye Christine Applegate, aki a rémrendes család Kellie volt még a 80-es, 90-es években, hogy ő így 40 fölött egy nagyon potens, nagyon korrekt, igazi range-el rendelkező színésznő lett, és tökre élveztem a játékát, hogy tök jól tudott játszani a kis hangulat ingadozásaival, és tök hiteles volt, és tökre meglepett. Szóval Dead to Me, Netflix, fasza. Nézzétek.
Okay.
Nem tudom, múltkor volt egy ilyen érdekes összehasonlítás, hogyha csak annyit csinálsz, hogy szelektíven gyűjtöd a hulladékot, lekapcsolod a lámpát a szobába, ahol nem vagy, meg nem folyadsz fölöslegesen vizet, meg nem veszel műanyag palackos vizet, és egy héten csak egy nap nem eszel húst, azzal kb. Már egy ilyen mintapéldánya vagy az emberiségnek, és hogyha mindenki csak ennyit csinálna, nem lenne probléma. Tehát, hogy ennyire sem képes az emberiség nagy része, tök durva.
Ez elég jól hangzik, mert ezt azért úgy nagyjából tudjuk teljesíteni.
Igen.
Tehát nálunk van egy papíros, meg egy műanyagos nagy szelektív kuka, itt a lakáson belül van két ilyen kuka, amiben ezeket gyűjtjük, üvegeket, meg egyéb dolgokat is, amik mondjuk megszabadíthatók az ételkosztól, azokat előblítjük és úgy rakjuk bele, bár mondták, vagy olvastuk, hogy igazából azért jó, mert a kukád nem lesz büdös, a feldolgozó üzemet annyira nem érdekli, ott csak arra kell figyelni, hogy például a zsíros papírt ne rakd bele a papírosba, mert azt nem tudják kiszedni belőle, a műanyagoknál mindegy. A fémet ugyanúgy lehet dobni a műanyag mellé, tehát ha konzerv maradékod van, dobozos üdítőt ittál, akkor azok is mehetnek a műanyagba. Hogyha üveged van, az már érdekesebb, de például az FKF-nek van a honlapján ilyen térkép, ahol meg lehet nézni, hogy hol van szelektív sziget, ahol vagy csak üveg, vagy full szelektív sziget van, és akkor oda el lehet vinni az üvegeket. Tehát gyakorlatilag, hogyha az ember oda akar figyelni, akkor minimális erőfeszítéssel nagyon sok mindent tehet azért, hogy
igen, és egyébként ugye arra szintre már viszonylag sok ember eljutott, hogy akkor a szelektív gyűjtés, meg az, hogy a szemetet hova teszed, az már úgy nagyjából ilyen common sense, még ha le is szarja sok ember, de azért tudjuk, hogy ez így hogy van. A következő szint az az lenne, hogy ne állítsd elő a hulladékot eleve. Tehát ugye van ez a zero waste mozgalom, ugye, aminek pont az lenne a célja, hogy ugye ez a szatyorral menjél vásárolni, ne kérd a plusz csomagolást, ne azt a terméket vedd meg, ami hat nejlomba van, hanem azt, ami ugye hogy a zöldséget ne a spárba vegyed, hanem a nénitől, és egyből a szatyorba rakjad. Tudod, ezek az ilyen olyan dolgok, amik, hogyha most hirtelen elkezdesz ezekből 12-t csinálni, akkor hirtelen azt veszed észre, hogy úristen, hát ez borzasztó, mert hát így mindenre oda kell figyelni, úristen, hát az életem egy káosz, mert hogy mindig minden kényelmetlen, de hogyha szépen fokozatosan figyelsz rá oda, akkor így egészen le lehet ezekről jönni.
Tomi, ott kint mennyire nyomják ezt a szelektív gyűjtést?
Eléggé. Nekünk itt a háznál van egy normál kukánk, ugye abban megy minden szemét. Külön van egy kedi a kajának, az a kis barna kuka, illetve van egy kicsi, amit be tudunk tenni a konyhába a mosdó alá, meg van egy nagyobb, amivel bele tudjuk önteni azt, ami benne van, és utána vissza tudjuk hozni, és újra tudjuk teletölteni. És van két darab ilyen nagyobb téglalap alakú zöld dobozunk, amivel mehet a műanyag, a fém, az üveg, és ezen kívül van még egy ilyen kvázi, amit az ikás szatyor a kék, egy olyan papírgyűjtő, amiben ilyen kartonpapírok, meg mindenféle papírok.
És akkor ezt szállítják el, mert ez nem tűnik túl standardnek, kb. Mindegyik tárló más méretű, meg máshogy néz ki.
Minden héten jön hozzánk szemétszállító elvinni a szemetet, úgyhogy kvázi minden héten viszik el ezeket a szelektív hulladékokat, és minden második héten viszik el a normál kuka.
Ez egyébként nagyon érdekesen jön ki, mert mi is azt vettük észre, hogy sokkal több a szelektív hulladékunk, mint a kommunális. Tehát mióta külön gyűjtjük a papírt meg a műanyagot, azóta a kis kommunálisban egy pici zacskónyi gyűlik össze kb. Hetente, még sokkal nagyobb mennyiség a műanyagból meg a papírból, tehát valószínűleg azért jönnek hetente a szelektívért, és csak két hetente a kommunálisért.
És az a vicc, hogy igazából azt hiszem nem kötelező, tehát nincs olyan rendelet, hogy akkor neked ezt most mindenképp be kell tartani, hogy nyugodtan bedobhatod, ahova akarod a dolgokat. Viszont, hogyha mégis kéred, akkor csak az önkormányzatnak van egy alkalmazása, amin tudsz igényelni magadnak kukát teljesen ingyen, és a következő szemétszállításnál leteszik oda az ajtód elé azokat a típusú kukákat, amiket kértél, és utána azokat használod.
Ez sokkal jobb. Itt nálunk a házban azzal, hogy ide raktak még egy műanyagos kukát lenne a társasház aljába, ezzel megemelkedett a közös költség. Így lakásonként 100 forintos összeg gel kb.
Hát mi is havonta most fizetünk 138 fontot ilyen költségekre, ami kvázi ez a council tax, ami a 50 ezer forint, 51 ezer forintnak számít.
Az kemény.
És akkor ebben benne van minden a közvilágítás, hogy lenyírják a füvet a környéken, mit tudom én, nem engedik be a bűnözőket, mit tudom én, rendőrök eltartása. Ez ilyen kvázi ez a szemétszállítás, meg hasonlók, tehát hogy kvázi ez a tényleg olyan, mint a társasházi.
Magyarországon mi van? Tehát, hogy például valaki egy kisvárosban lakik, régen volt valamilyen kéményadó, nem tudom, hogy az még van-e. Az volt ugye a minden házra számított ilyen egységes, tehát a súlyadó, a kocsi súlyadónak megfeleltetett ingatlan adó. De én most nem tudom, hogy ilyenek vannak-e, mert hogy mire költi a közös költséget a ház, azt igazából arról csinálnak egy kimutatást, de nem nagyon szoktam megnézni. Én úgy voltam vele mindig, hogy azt a házban felmerülő költségekre, meg a háznak a közös területein lévő villanyszámlára, meg ilyenekre fordítják. Az, hogy valójában kifizeti az utcai villanyt, meg a szemétnek az elszállítását, meg ilyeneket. Nyilván a szemétszállítás az is a közös költségből megy most így belegondolva, de hogy az utcai világítás, azon sose gondolkodtam. Én azt mindig ilyen adott dolognak vettem, ami így jár.
Fogalmam nincs, hogy van, de őszintén.
Én még föl kéne hívnunk valakit megkérdezni, mert ezt tényleg...
Hát igazából ez valószínűleg vagy lakástulajdonosnak, vagy háztulajdonosnak kéne lenni, de hát így bérlőként, érted, van a közös költséged, ami a házra vonatkozik, az, hogy a kerület meg a lakhelyed felé mi van, azt te bérnőként sose tudod meg, szerintem.
Kedves hallgatóink, hogyha szakértők vagytok ebben a témában, nagyon szívesen fogadjuk az ismertetőt a hozzászólásokba, vagy üzenetbe is nekünk, aztán, hogyha hasznos információ, akkor lehet, hogy visszatérünk erre a témára a következő adásban.
Ismeritek a gaslighting kifejezést?
Igen, biztos, hogy az nem az ilyen...
Amikor pszichológiailag manipulálsz valakit.
Ó, igen.
És kurva érdekes, hogy igazából ez ugye a régi, voltak ezek a gázos lámpák, amikkel világítottak régen, és így mentél a kis kunyhó mellett, vagy valahol, és ahogy így mentél, a körülötted lévő részt azt megvilágította, viszont minden más sötétben van. És innen jött ez a pszichológiai manipuláció,
tök másra gondoltam, akkor nem
minden tudtuk. Más sötétbe tartasz, de azban a kis ponton azon megvilágítasz dolgokat. Ez az, hogy itt ott eszembe, mert most volt ugye a Max Landis botrány, ez a Me Too dolog szintén, hogy 8 ember, vagy 8 nő vallott az ellen, hogy őt szexuálisan zaklatta. A Max Landis, ő a, mondjad már, a Bright című Netflixes filmnek az írója, illetve a Chronicles-nek. És kiderült róla egy ilyen szadista állat, aki pszichológiailag manipulálja a nőket.
Nekem erről a...
És az ő apja pedig a John Landis, aki meg a Blues Brothers rendezte, és róla is kiderült nagyon sok minden hasonló dolog, többek között, hogy... Na mindegy. Ezt majd lehet, hogy legközelebb elmesem ez a hosszú.
Nekem viszont eszembe jutott még erről, hogy egy kis visszautalás egy korábbi filmre, meg könyvre, a Lánya vonatomban is van egy elég komoly ilyen gaslighting.
Igen, nagyon köszönjük, hogy kitartottatok megint majdnem 2 órán keresztül. Reméljük, nem bántátok meg, és legközelebb, hát, jubilálunk, mit csinálunk? 40 az érdekes valakinek?
Hát majd meglátjuk. Érdekessé tehetjük.
This is 40, úgyhogy...
Jó, tehát akkor nem sokára belépünk a 4. X-be, ami a podcastet illeti. Én meg azután, az adás után lépek a 3. nem sokkal, úgyhogy...
Yay!
Lassan már nagyon sok mérföld leszünk óránként, hogyha az életkorainkat összeadjuk, már rohadt öregek
vagyunk. Igen, egyre több mérföld leszünk óránként.
Igen. Egyébként nagypapám pont most lett 88, úgyhogy...
Kevés. Na, akkor ő már tudja, ő már egyedül le tudná tolni ezt az egészet.
Ő gyakorlatilag időt utazik minden nap, ahogy kedve tartja. Ja.
Azért elég durva, hogy mennyit költöttél erre, hogy ilyen marketingünk legyen. Tehát nagypapádat rávetted, hogy 88 éves legyen.
Sokat kell győzködni.
Nem akarta meglépni a 88-at?
Á, nem, nagypapám szerintem 15 éve minden vasárnap ebéd után elmondja, hogy ő már legközebb nem jön. Leghipohondrebb ember szerintem a világon. Tehát, hogy jobbak a labor eredményei, mint az enyémek, de hogy ő így már kicsit már érzem, hogy nem jó a szívem. Én már a következő karácsonyra nekem már ne vegyetek semmit. Tehát ő ezt így mindig előadja, aztán persze mindig jól van.
Van fura, amikor ezt csinálják emberek.
Igen.
Hála Istennek, figyelj. Mi nem csináljuk ezt ebben a podcastben, mi itt leszünk jövő hónapban is.
Így van.
És reméljük ti is itt lesztek, és nem untátok még meg ezt a kis lagymatag nyári melegtől megpütyhett adásunkat.
Megpütyhett, szeretem ezt a szót.
Megpütyhett,
kicsit kellemes pütyhedést mindenkinek, vigyázzatok magatokra. Cső.
Sziasztok.
Jó éjszakát.